Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit a mai délutánon. És egy nagyszerű heten vagyunk túl a tábor után, és megmondom őszintén, ez a prédikáció nehezen született meg. Két üzenet volt még a hét elején bennem, ami úgy forgott bennem, amiről szeretnék beszélni, de valahogy a lélek nem adott üzenetet belőle. És ez a mai prédikáció egy kicsit olyan érzése van, mint egy koraszülés. Vannak olyan prédikációk, amelyek idő előtt születnek meg. Lehet, hogy egy kicsikét hamarabb beszélek róla, mint kellene, de valahogy ebből kaptam egy pár üzenetet, és ezt a néhány üzenetet ebből az elég gazdag igeszakaszból ezt szeretném most veletek megosztani a mai délutánon. És egy nem ismeretlen dologról szeretnék beszélni, hanem a hitünknek a kríziseiről, és ennek is egy egyik aspektusáról. Ugyanis a hitünk krízisei az jöhetnek a saját rossz döntéseink és a tetteinknek a következményei nyomán. Valamikor Isten enged meg hitkríziseket az életünkben, hogy növelje a hitünket, hogy formálódjunk, hogy Krisztus képűre alakuljunk, és ugyanakkor látjuk a hitkrízisnek azt a fajtáját, amikor gonosz ellenséges erők akarják a hitünket romba dönteni, porba dönteni, elválasztani az Úrtól való közösségtől és kapcsolattól, és a mai napon ezzel a szegmensével szeretnék elsősorban foglalkozni, illetve azzal, hogy Isten hogyan hozza ki az ő gyermekeit ebből az állapotból, és meglátjuk, hogy mi fog beleférni a mai időnkbe. Nyissuk ki Bibliánkat az 1 Királyok 19. fejezetén, és az első 16 verset szeretném felolvasni. Nyilvánvalóan nem fogunk tudni minden igeversről beszélni, de a legfontosabb üzeneteket szeretném csak kiemelni belőle gondolatébresztőnek, és inkább együtt gondolkodásra bátorítalak benneteket, hogy ebben a kérdésben gondolkodjunk együtt. Tehát Királyok első könyve 19. rész, első 16 vers. És Akháb elbeszélte Jézabelnek mindazokat, amelyeket Illés cselekedett, és többek között azt, hogy hogyan ölte meg a Baál prófétákat fegyverrel. És követet küldött Jézabel Illéshez, ezt mondván: ezt cselekedjék velem az istenek, és úgy segéljenek, ha holnap ilyenkor úgy nem cselekszem a te életeddel, mint ahogy te cselekedtél azoknak az életével egytől egyig. Amit mikor megértett, felkelvén elment, menekülve az ő életére nézve, és elment Bersebába, amely Júdában volt, és ott hagyta az ő szolgáját. Ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre, és elment, leült egy reketje bokor alá, és így könyörgött: hadd halljak meg, és ezt mondta: elég most, ó Uram, vedd el az én lelkemet, mert nem vagyok jobb az én atyáimnál. És lefeküdt, és elaludta reketje bokor alatt, és íme egy angyal érintette meg őt, és ezt mondta neki: kelj fel, egyél. Amikor körülnézett, íme a fejénél volt egy szín között sült pogácsa és egy nagy pohár víz. Evett, ivott, és ismét lefeküdt. És az Úr angyala eljött másodszor is, és megillette őt, és mondta: kelj fel, egyél, mert erőd felett való utad van. Ő felkelt, evett és ivott, és ment annak az ételnek erejével 40 nap és 40 éjjel egészen az Isten hegyéig, a Hórevig. És bement ott egy barlangba, és ott hált, és éme az Úr szólt hozzá, és ezt mondta: mit csinálsz itt, Illés? Ő pedig ezt mondta: nagy búsulásom van az Úrért, a seregek Istenért, mert elhagyták a te szövetségedet az Izrael fiai, a te oltáraidat lerontották, és a te prófétáidat fegyverrel ölték meg, és csak én maradtam egyedül, és engem is halálra keresnek. És mondta az Úr: jöjj ki, és állj meg ezen a hegyen az Úr előtt. És íme az Úr ott volt elmenendő. És az Úr előtt megy vala nagy erőszél, amely a hegyeket megszaggatta és meghasogatta a kősziklákat az Úr előtt, de az Úr nem volt a szélben. És a szél után földindulás lett, de az Úr nem volt a földindulásban. És a földindulás után tűz jött, de az Úr nem volt a tűzben sem. És a földin, igen, és tűz után egy halk és szelíd hang hallatszott. És mikor Illés ezt hallotta, befette az ő arcát a palástjával, kiment, megállt a barlang ajtajában, és íme szózat lett hozzá, amely ezt mondta: mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt: nagy búsulásom van az Úrért, a seregek Istenért, mert az Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerontották a te oltáraidat, és a te prófétáidat megölték fegyverrel, és én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. És ezt mondta az Úr neki: menj el, térj vissza te utadon a pusztán át Damaszkuszba, és mikor odaérsz, kent fel királyá hazája Szíriában, és Jéhut a Nimsi fiát kent fel királyá Izraelben, és Elizeust, az Abel-meholai, Sáfát fiát pedig kent fel prófétává a te helyedbe. Illés egy jól ismert szereplő és személy a Bibliában, és az ő életéből nagyon-nagyon sokat lehet tanulni. Vannak olyan irányzatok, amelyek Illésnek elég sok és más szerepet is tulajdonítanak a bibliai kijelentésen kívül, de lehet látni azt ebben a történetben, hogy Illésnek az életében egy olyan krízis zajlott le, aminek a végén összefoglalásképpen el lehet mondani, hogy az Úr a felmondását elfogadta. Véget ért a szolgálata, és annyi volt már csak a szerepe és a feladata, hogy elvégezze ezeket a felkenetéseket, illetve Elízeus bevezesse a prófétai szolgálatba, majd Isten a megdicsőülés állapotában élve elragadta őt az egekbe, és majd reménységünk szerint az utolsó időkben a két tanú egyikeként vissza fog térni a földre, és hasonló ítéleteket fog majd a földre zúdítani, amit majd hamarosan látni fogunk, amit ő tett Izraelben. Tehát ennek a történetnek, amiről most szeretnék beszélni, inkább a hit oldaláról közelíteném meg, és a Illést ért hitkrízissel szeretnék foglalkozni. Egy másik olvasata ennek, profétikus kijelentése van arról, hogy az utolsó időkben az új szövetségi egyházat, Istennek a népét milyen támadások, milyen fenyegetések érik, és hogy ennek milyen szerepe van. Ebből a szempontból is érdemes megvizsgálni ezt a történetet. Illés nevének a jelentése elég beszédes. Az északi ország részben született, a Gileádban lévő Tisbében. A pontos helyét ennek nem tudják, valahol a Jordán környékén lehetett ez a város, és maga a városnak a nevének, Tisbének a jelentése az, hogy visszatérő. Tehát Illésnek az a mellékne, hogy a visszatérő Illés, ez egy kicsit profétikus utalás az eljövendő időszakra is, de Illés egy olyan országban és egy olyan közegben született, amely elkezdett belesüllyedni a bálványimádásba. A Salamon országlása után 932 körül szétszakad Izrael országa északi és egy déli részre. Délen marad a két törzs, illetve a lévitai szolgálat, és északon pedig marad tulajdonképpen a 10 törzs. És hogy az északi törzsek nehogy átjárjanak Júdába, éppen ezért egy ilyen maszek istentiszteleti központot létrehoznak Dánban és különböző helyeken, ahol bikaborjút tesznek be bálványáldozati mintaként, hogy ezt kell követni ezek Izraelnek az istenei, hogy nehogy esetleg a két országrész egyesüljön. És a országnak a mélypontját igazából az jelenti, amikor a hetedik uralkodó Akháb, akinek az amja Omri megalapít egy dinasztiát, és a fővárost majd Tirzából áthelyezi Samáriába, a fiának talál egy feleséget, külpolitikai kapcsolatait kiépítve, Edbaalnak a leányát a tűröszi Szidonból, Jézabelt feleségül adja a fiához, vagy hozza a fiának, és ezzel tulajdonképpen Izrael egy olyan szellemi mélységbe és sötétségbe kerül, amelyet itt látni fogjuk, a pusztulását még maga Illés és Elízeus próféta sem tudta megakadályozni. Ki tudták tolni azt az időszakot, amíg van lehetőség a megtérésre, míg egyes emberek meg tudnak térni, de az ország pusztulását nem tudták megakadályozni. És talán nem véletlen, hogy két ekkora kenettel rendelkező próféta, aki fellép ebben az időszakban, Illés és Elízeus, utána tulajdonképpen megkezdődik az íróprófétáknak a szolgálata, az íróprófétáknak a működése az újszövetségi írásokban, és ekkor egy más szintet kap majd a prófétai szolgálat. Illésről még annyit kell tudni, a 17. részben mutatkozik be az Egy Királyokban, és azt mondja, hogy ő az a személy, mondja, aki Isten jelenlétében van, Isten előtt van. Ez minden prófétának a legfontosabb feladata és küldetése, hogy Isten jelenlétében legyen. Itt a héberben a panim kifejezés van, amit szívesebben használnak a fizikális hely helyett, mert ez mindig azt jelentette, a panim az arcot jelenti. Tehát nem csupán egy fizikális helyen van a próféta, hanem Isten arc előtt van, Isten jelenlétében van, és mindig azt várja, hogy Isten mit szól hozzá. Emlékeztettek Habakuk is, mit csinál? Megállok a bástyán, és megvárom, hogy Isten mit szól hozzám. Addig nem mozdulok el onnan. Na, ez a prófétai jelenlét Isten jelenlétében, amikor Isten arcát, Isten arcának a jelenlétében vannak. Akáb és Jézabel kapcsán láthatjuk, most ezt nem fogjuk részletesen végigvenni, bevezetik a Baál kultuszt. A Baál kultusznak az volt a jellegzetessége, hogy tulajdonképpen két csoportot egyesít magában, ugyanis vannak a szexuális bűnök, és vannak az okkult bűnök, és a Baál kultusz ezt a kettőt egyesítette. Ha a Bibliát megnézzük, a kivonulás könyvét, akkor azt láthatjuk, hogy a 3 Mózes 18-ban, 5 Mózes 18-ban olvashattok erről, hogy a kánaáni népek nem csak, hogy mind a két kultuszt tűzték, hanem mind a kettőt ötvözték és összekapcsolták. ez is egy külön nagy téma lenne, hogy beszéljünk arról, hogy a mai korunkban hogyan ötvöződik ez a fajta két jelenség. Hogy mondtam, nagyon sok hasonlóság van a korunk állapota és Illés kora között. De itt is azt látjuk, hogy Jézabelnek a tevékenysége, aki 850 főállású Baál és Asera prófétával tulajdonképpen egy missziót hajtott végre Izraelben, és az volt a célja, hogy a mózesi szövetséget, Istennek a népének, az Úrral való közösségét felszámolja és megsemmisítse. És ez azért is volt veszélyes, mert amikor valaki a kánaáni népeknek a kultuszát végezte abban az időben, nem csak az egyiket vagy a másikat, hanem a kettőnek az ötvözetét, akkor ezeket a Biblia gonosz embereknek mondja, akik számára már nincs kegyelem. Tudom, ez kicsikét keménynek hangzik, de a Biblia alapján lehet látni, hogy ezért kellett kiirtani a kánaáni lakosokat, mert nem csak a okkult bűnökkel vagy a szexuális bűnökkel foglalkoztak, hanem a kettőt egyesítették, és tulajdonképpen ezzel a emberi lelkiismeretet építették le, amely nem tudott már válaszolni Isten megtérő üzenetének a meghallására. És ekkor fellép Illés próféta, mikor ez a dolog elkezd Izraelben zajlani, a 850 hamis próféta elég jó missziót teljesít, és akkor Isten elhívja Illést, és elhatározza, hogy Illésen keresztül ítéletet fog hozni, ahogy mondtam, Illés mindig a ítéletnek az istene a írásban, és azt mondja Illés, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem eső, sem harmat, hanem csak az én szavamra. Ez nagyon érdekes kifejezés, mert ez azt jelenti, hogy Illés olyan teljhatalmat kapott, hogy Isten csak akkor engedi meg, hogy eső legyen a földre, ha Illés ismét kimondja ezt, hogy akarok esőt a földre. Nézzétek meg majd a Jelenések könyvében, amikor fellép a két tanú, mondjuk a 11. fejezetben, ott is, amit mondtak, tűz, víz, akármit csinálnak, Isten mindig meghallgatja az imájukat, és minden egyes kimondott szavuk beteljesedik a földön. Ez a hitajándékának egyébként az egyik megnyilvánulása, Illés jó példája tulajdonképpen erre. És valóban úgy történik, hogy 3 évig nincs eső, és a legszomorúbb a történetben az, hogy maga Isten unja meg, hogy a nép nem tér meg. Tehát Isten elhatározza, szól Illéshez, és Illés részt vesz Isten programjában, és a ütközet úgy kezdődik, hogy a Baál és az Asera prófétákat elhívja a Kármel hegyére, és ott egy ilyen, tulajdonképpen ilyen párviadal zajlik. A párviadal nagyon egyszerű, a Baál és az Asera próféták az oltára feltesznek egy bikát, ugyanezt megcsinálja Illés is, és amelyiknek a imádságára Isten tűzzel felel, az az Isten. A nép azt mondta, hogy jó lesz így, nekik amúgy is kenyér kell meg cirkusz, kenyér nem volt már 3 éveső után. A királyról is azt olvassuk, hogy Akháb éppen Obadjáhúval valahol az országban füvet keresett a lovaknak, tehát nagyon komoly problémák voltak, és azt látjuk, hogy a Baálnak a prófétái hiába sántikálnak az oltár körül, meg reggeltől estig mondják a szokásos dolgaikat, nem jön tűz, nincsen semmi hang, nincsen reakció, és Illés alig 20 pár másodperces imádságára Isten hatalmas tűzzel válaszol, lemészárolják a Baál papokat ennek következtében, és Illés, amikor ezt a nagy győzelmet, nagy csatát átéri, nekiáll imádkozni, és amikor elkezd imádkozni, akkor fog megérkezni az eső, és miközben ebben a nagy eseménynek a ünnepi légkörében van, akkor olvassuk ezt a 19. fejezetet, és azt látjuk, hogy ez a sikeres szolgálattevő, a hitajándékával rendelkező, a prófét, az Isten jelenlétében lévő ember, Jézabel testvér beszól neki, és onnantól kezdve egy lejtmenetben van az élete. És ezt nézzük most meg egy kicsit, hogy hogyan is történnek ezek a dolgok, és már itt egy dolgot azért meg lehet jegyezni, hogyha nagy sikerek vagy győzelmek után vagyunk, Isten áldás ott munkálkodik az életünkben, és jó esik, hogy megtért egy lélek általunk, szólt az Úr a prédikációnkon, a dicsőítésen keresztül, és kicsikét úgy jól érezzük magunkat, nem maradjunk egyedül. Nézzétek meg, mikor Illés megkapja az üzenetet, a szolgájával menekül. Az összes izraelit, aki ott volt a Kármel hegyén, látta ezeket az eseményeket, senki sem volt, aki azt mondta, hogy te Illés, megvédünk, itt leszünk melletted, segítünk neked. Senki nem maradt Isten embere mellett. Ha segíteni akarod Isten emberét, áldás alá akarsz kerülni, támogasd a testvéreidet, ne hagyd őket magukra. A sikerek esetén sem, probléma esetén sem, de amikor jó állapotban vannak, akkor is mindig fontos, hogy legyen melletted valaki. Hogy korrigáljon, helyreincsen, nehogy felfogalkodjál, nehogy büszke legyél, nehogy az óemberedet egy kicsikét felhízlalja a győzelmi mámor és íz. Nem biztos, hogy Illésnél itt így volt, de Illésnek a magányossága nagyon sokat rontott a helyzetén és az állapotán, hogy Jézabel egyetlen egy mondatával el kellett menekülnie. És amikor egy ilyen konfliktusba kerül Istennek az embere, hogy a nagy magasság után jön egy hatalmas mélység, akkor Az egyik ilyen megtévesztés az a sátánnak, az ördögnek az, hogy elhitesse veled, hogy a konfliktusok esetén nincs tovább. Abba kell hagynod a szolgálatot, le kell állnod. Ha bármilyen nehézség vagy akár akadály van a szolgálatban, neked nem kell ezt többet csinálni. Hát nem éri meg azt, hogy ilyen meg olyan problémái legyenek, hagyd abba, ne foglalkozz a szolgálattal. Ez mindig ilyenkor a konfliktus esetén az első kísértés, és a hitünket az először ezt piszkálja meg, hogy előbb lépjünk önként a szolgálatból, hagyjuk ott, amire Isten elhívott bennünket, hagyjuk ott a szolgálati területünket. Ez mindig egy ilyen próba az első lépések egyike, és látjuk, hogy Illés esetében ez sajnos sikerült is. Ezekre már egy picikét majd később vissza fogok térni. És itt beszélni kell arról, hogy hogyan is lehet az, hogy egy ilyen kenettel rendelkező ember, aki Isten jelenlétében van, hatalmas jeleket és csodákat tesz, tűz jön alá az égből az imádságára, a kerítpatakjánál hollók táplálják őt, Sareptában az özvegyasszony és a fia házában komplett ellátmányt kap a 3 év időszakra. Az is egy külön érdekesség, hogy Sarepta az pont ennek a szidoni térségnek a egyik központi területén volt. Tehát Isten a prófétát az ellenség területének a kellős közepére helyezte el, és természet fölötti módon védte meg. És azt látjuk, hogy Jézabelnek egyetlen egy mondat ezt a prófétát gyakorlatilag megsemmisíti. Pszichológusoknak egyébként kedvenc fejezet ez a 1 Királyok 19, mert itt Illésnél a bipoláris zavartól elkezdve a depresszió, a szuicid szándék, a SCH és különböző dolgokat, mindent ki tudnak belőle mazsolázni, de itt lehet látni, hogy Isten fogja majd rehabilitálni a prófétát, és nem Jung, Freud és társai, úgyhogy ez általában biztosabb szokott lenni. A 2 Királyok 9.22-ben van egy igevers, ami egy kicsit segít megvilágítani nekünk azt, hogy Illés hogyan kerülhetett ebbe az állapotba, egyetlen egy mondattól. Itt arról van szó, amikor Jéhú parancsára megölik Jézabelt, és Jórán meglátta Jéhút, megkérdezte, békességes-e a szándékod, Jéhú. Ő így felelt, hogy lehetne, hiszen anyádnak Jézabelnek paráznossága és varázsolgatása még egyre folyik. Jézabel ezzel kapcsolatban mit jegyzett meg az ige? Az, hogy paráznosság, és volt egy kulcs szó, a varázslás. Jézabel, ahogy mondtam, a kánáni kultuszt űzte, és ők a legmagasabb szintjét tudták ebben az időben az okkult tevékenységeknek, az okkult dolgoknak, és ez volt a következménye, hogy egy ilyen háttérrel, egy ilyen szellemi közeggel konfrontálódott Illés, és nem tudta legyőzni. A hitében egy olyan krízist élt meg, ott akarta hagyni a hitét, a szolgálatát, az országot, menekült, mindenhova, mindent csinált, és azt látjuk, hogy ebből nagyon komoly probléma keletkezett az életében. Hát azért mondtam, hogy itt most azzal fogok foglalkozni, hogy amikor egy külső negatív szellemi erő által jön egy támadás az életünkbe, akkor az nem a hitünket megedzi, megerősíti és tovább visz, hanem arra igyekszik, hogy a bennünk lévő isteni hitet lerombolja, felszámolja, elpusztítsa és szembeállítson bennünket Istennel. Jó, akkor még... Előbb nézzük meg a varázslásnak a fogalmát. A varázslás célja a mások feletti uralom megszerzése, személyiségének befolyásolása, az Istennel szembeni engedetlenség és bizalmatlanságnak a kiépítése. Ez a varázslásnak a biblikus definíciója. Vagyis a varázslásnak mindig az a célja, hogy valaki idegen uralom alá kerüljön, és ez elsősorban nem isteni uralmat jelent, hanem a sátán negatív uralmát jelenti. Három módszere van. Van a manipuláció, a félelemkeltés és a leuralás. Nem tudom, miért nem jó a kivetítést. Manipuláció, félelemkeltés és leuralás. Ez a három legfontosabb eszköze a varázslás működésének. És azt lehet látni, hogy Jézabel ezek közül mindegyikkel rendelkezett, és itt tulajdonképpen a korábban kicsit visszautalnék a beszédbűnök kapcsán, hogy a kimondott szavaknak nem csak maga a hang a lényeges, hanem az a szív is, amiből szól. És amikor egy okkult hátterű, erősen okkult vallásos hátterű személy jelentette ki, akkor bizony Illés megborult. A varázslásnak három eszköze van, amivel hatást tud gyakorolni ránk, és azt lehet látni, hogy Illés kettőben győzött, ebben az egyben elbukott. A sátán nagy imitátor és nagy utánzó, és azt látjuk a Bibliában, hogy ő, mivel újat nem tud kitalálni, nem tud létrehozni, ő mindig Istennek a dolgait másolja. Akár a szolgálattevőket, akár a szolgálatokat. És az 1 Korintus 12-ben olvashatunk a úgynevezett 9 ajándékról, a Szentléleknek egy ilyen szép felsorolása van ott a 9 ajándékba, és ezek az ajándékok 3 területre vannak csoportosítva. Vannak az erőajándékok, a demonstratív ajándékok, vannak a beszédajándékok, és vannak a kijelentés alapú ajándékok. Ezeket a Szentlélek működteti a Krisztus testében, és ezekkel épít Isten a Krisztus testét. A sátán ugyanezt megfordítja, és negatív módon a varázsláson keresztül próbálja meg Istennek a népét elhitetni, és valamilyen szinten befolyást gyakorolni rajtuk. Az erőalapú varázslás hol tört meg? A Kármel hegyén. Próbáltak adta a Baál papok mindenféleképpen valami hatalmas jelet és csodát létrehozni, hogy a Baál prófétáknak igazuk legyen, és valóban Baál az Isten, de a Illésben lévő kenet és ima megtört ezt a hamis jeleket és a csodákat, amit addig korábban végeztek. Tehát ők teljesen természetesen hitték azt, hogy ami korábban a Baál templomokban, vagy az Asera ligetekben jól működött, az ugyanúgy működni fog majd a Kármel hegyén is, de nem működött. Aztán jön a következő, a kijelentés alapú, elkezdtek kiabálni Baálhoz. Ott van egy érdekes héber szó, mert ott éneklés is van, és nem lehet tudni, hogy most ők énekeltek Baálnak, vagy azt várták, hogy az ő istenük énekeljen az égből. Mindkét fordítás pontos lehet. És azt olvashatjuk a 1 Királyok 18-ban, hogy nem jött hang, és nem volt felelet. Megszűntek a kijelentés alapú varázslások, és azt is meg tudta törni Illésben lévő kenet és az erő. És viszont itt Jézabel a harmadik erőforráshoz nyúl, a beszéd alapúhoz, kimond egyetlen egy mondatot, feltételesen elátkozza önmagát, hogy Illést ugyanúgy ki kell végezni, vagy különben vele is ez fog történni, és Illés ennek az egy mondatnak a hatására az egekből szó szerint a lelki életének a legmélyebb pontjára süllyed le. Ez volt az a konfliktus, amivel Illés nem tudott szembeszállni, ami az Illésben lévő kenetet is megtörte, és uralmat tudott rajta venni. Tehát lehet, és majd nézzétek meg az utolsó időkkel kapcsolatban, és hogy mondtam, többször is utalok majd esetleg majd rá, és az Úr megsegít, van a szívemben egy üzenet az antikrisztusi birodalom felépítéséről, egy ilyen 2-3 részes sorozat, most ezen elmélkedtem még az elmúlt napokban, és ott is lehet látni, nézzétek meg, hogy az utolsó időkben milyen veszélyekre figyel fel a Jézus a figyelmet. Lesznek hamis jelek és csodák. Jönnek az erő alapú varázslások és megtévesztések. Jönnek a különböző tévtanítók, akik a különböző beszédeikkel el akarják csábítani az embereknek a szívét, és jönnek a kijelentés alapú megtévesztések, amikor a Timóteushoz itt levélben is olvashatjuk, hogy démonikus tanításokra fognak figyelni az emberek. Hát az utolsó időkben nemhogy egyesével jelennek meg ezek a területek a kereszténységben, és az elragadtatás előtti időszakban, és okoz konfliktust, hanem mind a három területen próbálja meg Isten népét ebbe az igézésbe, ebbe a varázslásba belehúzni, és ennek egy nagyszerű előképe például a Galata 3-ban is olvashatjuk, hogy kicsoda igézett meg benneteket, ó ti galácia beliek. Tehát már a galáciai gyülekezetben is volt egy befolyásolás, amit egy igézés, egy varázslás hozott létre, és ez ellen Isten népének minden esetben harcolni kell. Ami nagyon fontos, és majd látni fogjuk, hogy a Illésnek a legfőbb problémája ebben a konfliktusban az volt, hogy Jézabelnek a beszédével kezdett el foglalkozni. Nézzétek meg, hogy Illés, amikor ezt megértette, hogy Jézabel mit mond neki, utána esett pánikba, utána kezdett el menekülni. Ebből nagyon fontos lecke van számunkra, hogy ha a hitkrízis meg akarjuk úszni az ilyen negatív konfrontációval, akkor ne fogadjuk el ezeket a negatív dolgokat. Ellene kell menni, nem elmélkedni kell rajta, hogy lehet, hogy tényleg csak igaza van, lehet, hogy nem biztos, hogy így. Mindig az első, elbizonytalanít és elkezd benned egy félelmet kiépíteni. Ne elmélkedj rajta, ne gondolkozzál rajta, tagadd meg, felejtsd el, inkább a Krisztus beszédével foglalkozzál. Többet foglalkozzál azzal, ami le van írva, imádkozzál, olvassál zsoltárokat, példabeszédeket, bármit a Szentírásból, de a negatív beszédet ne fogadd el, ne engedd be a szívedbe, mert ez kaput fog nyitni azoknak az erőknek, amelyek pont azon mesterkednek és munkálkodnak, hogy a benned lévő egészséges krisztusi hitet leépítse és felszámolja. Milyen hatása van ennek a típusú erőnek. Az egyik, amiről kicsit már beszéltem, hogy Illés próféta egyedül maradt, és ez, ahogy mondtam, ez mindig ez egy nagyon veszélyes dolog. Ha látjátok az Új Szövetséget, de már az Ószövetségben is, Jézus hogy küldte ki a tanítványait? Kettesével. A prófétaságról, illetve a újszövetségi szolgálatokról nagyon sok helyen a Biblia mindig többes számban beszél. Nem jó az embernek egyedül, ez erre is igaz. Sosem maradj, bármilyen szolgálatod van, bármilyen nehezen is építesz ki kapcsolatokat emberekkel és testvérekkel, mindig legyen egy-két olyan ember legalább melletted, akit bármikor felhívhatsz, akihez bármikor oda mehetsz, akitől bármikor segítséget kérhetsz. Ne maradj egyedül. Ez egy nagyon fontos tanulság Illés történetéből, hogy ne maradj egyedül. És azt látod, hogy valaki magányos a gyülekezetben, nincsenek kapcsolatai, és indít a lélek, akkor ápolj vele, építs ki vele közösséget és kapcsolatot. A másik probléma Jézabel üzenetére fókuszált. Ez is egy nagyon komoly probléma volt, amiről az előbb beszéltem, hogy neked nem Jézabel beszédével kell foglalkozni, hanem az Isten beszédével. Lehet, hogy valaki kimond egy átkot az életedre, egy negatív beszédet a családodra, a szolgálatodra, bármire, neked nem ezzel kell foglalkozni. Ne ezen járjon az eszed. Nem kell, hogy ez beépüljön az életedbe, mert kicsit nehéz téma, de a sátán az nem tudja a te jövődet, de be akarja folyásolni azt, hogy az ő terve valósuljon meg a te életedre nézve. És hát Illés elmenekül a konfliktus elől. Nagyon érdekes abból a szempontból megnézni ezt, hogy mi történt volna, ha mondjuk Illés elmegy Jezreelbe a palotáig, és mondjuk tüzet kér az égből Jézabelnek a wellness hoteljére. Ez egy érdekes kérdés lett volna, hogy miért nem számolta fel magát a gyökeret tulajdonképpen Jézabelt, de majd tudjuk majd a történetből, hogy ez egy másik szereplői lesz. De Illés ahelyett, hogy felvállalja a konfliktust, nem konfrontálódik magával a főboszorkánnyal, inkább választa az elmenekülést, és tulajdonképpen ebből a győzelemből megfutamodik és elmenekül. De ezt mondom, annak a következménye volt, hogy Jézabelnek a beszédét, ezt, ahogy mondom, az erősen démonikus, negatív, pusztító beszédet beengedte a szívébe, az elméjébe, ezen elmélkedett, gondolkodott. A héber szöveg is erre utal, hogy forgatta az atyában, elmélkedett rajta, jól megrágta, megcsámcsogta, és az volt a végeredmény, tényleg igaza van ennek a némbernek, meg fogok halni, nincs tovább. És akkor szépen elkezd menekülni. Az első menekülési pontja Beer-Seba, ez tulajdonképpen a legdéli pontja Izraelnek. Ezt szokták is mondani, hogy Dántól Beer-Sebáig, ez az északi és a déli kiterjedése Izraelnek. És ez már tulajdonképpen Júdában van, tehát átmegy egy másik országba, hogy Izraelnek a keze ne érje utol. Ez abból a szempontból is érdekes, hogy korábban Ahab Interpol-lal köröztette a Közel-Keleten Illést, mert minden országba követeket küldött, hogy megtalálja a prófétát, hogyha megölik, akkor meg fog szűnni a, úgymond az átok Izrael életében. Tehát Illésnek nem volt újdonság az, hogy őt üldözik és halálra keresik, csak az más volt, amikor neki Isten mondta, hogy hova meneküljön el és hol bújjon el, mint amikor saját szakállára úgy döntött, hogy majd én eldöntöm, hogy hova megyek, hol lesz számomra a legbiztonságosabb, és ez a helyszínt ő Beer-Sebában találta meg. Ennek is van még egy üzenete valamilyen szinten, ugyanis Beer-Seba az a hely, ahol Isten Izsákkal megújította a szövetségét. Tehát amikor valaki elmegy Beer-Sebába, és még onnan egy napi járóföldre, az azt jelentette Illés életében, hogy nem törődött az elhívásával, és felszámolt az életében Isten ígéreteit. Nem bízott már a szövetség Istenében, aki annak idején például ott Izsákkal is szövetséget kötött. És Illésnek teljesen irreális a helyzet értékelése. Ő úgy látja a helyzetet, hogy ő neki meg kell halnia, neki vége az életének, vége a szolgálatának. És a történetből kiderül, de lehet is látni, hogy Illés haragszik a vagy az Úr haragszik a prófétájára? Nem haragszik. Hát az, amikor egy ilyen külső támadás alatt megrogyik az életed, amikor úgy érzed, padlóra kerülsz, amikor úgy érzed, hogy nincs tovább, Isten nem fog téged károsztatni és vádolni. Viszont abban segíteni fog, hogy hogyan tudjál ebből kijönni. Ezek az eszközök mindenkinél más és más, de Isten nem fog téged azért vádolni és kárhoztatni, mert egy ilyen krízisből vele kerültél. Ő mindig azon munkálkodik, hogy ebből kigyere. Tudja, hogy milyen erők támadtak meg, tudja, hogy milyen befolyásolásért, tudja, hogy milyen döntéseket hoztál, Isten tisztában van vele. De ő segít abban, hogy ki tudjál mozdulni ebből a helyzetedből. És van egy hatlépéses folyamat itt tulajdonképpen, amely leírja Illésnek a rehabilitációját, és helyreállását. Azt olvashatjuk itt az igeversekben, az első és legfontosabb, hogy kelj fel. Érdekes a történet, mert ez akkor hangzik el, amikor Illést meglátogatja egy angyal. És gondoljatok bele, ha mi éppen depresszióba otthon búslakodunk a fáskamrába vagy a fészerbe, és megjelenik egy angyal, hát az a minimum, hogy magunkhoz térünk, nem? De Illésnek kétszer kellett, hogy megjelenjen az angyal, ő annyira kész volt, de mind a kétszer. Az első utasítás mindig az volt, hogy kelj fel. Amíg nem akarsz felkelni, amíg benne akarsz maradni abban a helyzetben, amiben kerültél, Isten nem fog tudni rajtad segíteni. Ha nem teszed meg a kezdő lépést, ha nem határozod el, hogy Uram, most ilyen helyzetben vagyok, de ki akarok jönni, akkor jöhet egy légiónyi angyal se, maximum nagy látványosság lesz, meg lehet szelfizni, de nem fogsz tudni kijönni a problémáidból. Nem fogsz tudni kijönni. Ez az első és legfontosabb. Ha bármilyen mélységben vagy, Isten ma azt mondja neked, hogy kelj fel. Lehet, hogy egy anyagi nehézséged van, lehet, hogy egy családi konfliktusod van, lehet, hogy egy munkahelyi problémád van. Isten azt mondja, hogy kelj fel, ne maradj abban a helyzetben, akard a változást, akard, hogy Isten kimozdítson abból az állapotból. Még mindig belsőbában vagyunk. A második fontos dolog, hogy egyél. Az angyal meghozza a mennyei pogácsát és a innivalót, de elsősorban a evés. Itt tudjuk, hogy Illés valószínűleg a rohanástól és a futástól kimerült, fáradt is volt, de szüksége volt táplálékra. És nagyon fontos, hogy amikor elhatározod, hogy ki akarsz jönni ebből a helyzetből, amiben vagy, az első kulcskérdés, hogy mivel fogsz táplálkozni. Ilyenkor ugyanis az embernek Istentől jövő személyes üzenetre van szüksége. Nem ilyen menzakajára van szükség, nem ilyen kikukázott kajára van szükség, nem YouTube kajára van szükség, hanem Istentől jövő személyes üzenetre. Lehet, hogy egy prédikációban hallod meg, lehet, hogy egy igeolvasás közben hallod meg, de ilyenkor az a legfontosabb, hogy nem turkálsz a kukában, nem fordulsz mindenféle dologhoz, nem kapkodsz fűhöz, fához, hanem Istentől jövő üzenetet veszel át. Ezzel kell táplálkoznod, ezzel kell megerősödnöd. Amíg a belső embered, ami romokban van, el nem kezded Isten igéjével felhízalni, el nem kezded táplálni, addig nagyon nehéz lesz az Úrral való közösségedet is megélni. Ez az első és legfontosabb, amire itt az angyal buzdítja Illést, és igazából ez fog nektek majd erőt adni. Lehet, hogy csak egy pogácsa lesz, lehet, hogy kettő lesz. Itt Illés még repetált is kapott, mert kétszer fordult az angyal, és igazi neki való mennyei pogácsát hozott, és Isten ma is ezt akarja, hogy amikor olvasod az igét, az ő beszédét, akkor ne mindenféle összeolózott dologgal tápláld magad, meg összeolvasok ilyenkor mindent, mert tudom, hogy ha ez a bajom, akkor ezt a könyvet kell olvasni, és akkor ennek 6 pontja van, akkor XY testvérnek a tanításában 9 pont van, és akkor mindenki rohangál ilyen maszek receptre felírt ilyen keresztény gyógymódokhoz. Nem. Istentől jövő táplálékra van szükséged, amit Isten személyesen az adott helyzetedre készít elő és ad át neked. Ez az első és legfontosabb. A második ehhez hasonló, hogy igyál. A víz a Bibliában általában a több mindennek is, de ebben az esetben a Szentléleknek a szimbóluma, vagyis miután Isten a személyre szabott igével jól megtáplált téged, utána fontos, hogy a Szentlélekkel való közösségedet állíts helyre. Ez lesz majd az alapja, hogy ezzel az erővel fogsz tudni majd elmenni a Hórevig, ahol Istennel fogsz tudni találkozni, ahol Isten ismét majd egyenesbe fogja állítani az életedet. Tehát fontos, hogy a Szentlélekkel való betöltekezés, az Úrral való közösség kezdjen visszaépülni, visszajönni az életedbe. És nem az a lényeg, hogy egy vasárnap Isten tiszteleten milyen látványos dolgok történnek, hanem az, hogy formálódjál. Mindig ez a legfontosabb, hogy a Szentlélek formál téged. És amikor jó nagyokat kortyog az Úr vizéből, lehetséges, hogy éppen az élet forrásából hozta ezt a vizet az angyalot, merített egyet valamelyik falról, mert a égiköveteknek ugye már erre is hatalmuk van, de azt olvassuk, hogy ez ennek az ételnek az erejével 40 nap és 40 éjjel ment a Hórevig. Most gondoljatok bele, hogy 2 pohár víz meg 2 pogácsa, azért az mennyi időre elég. Hát falusi viszonylatban van, maximum az utca végéig elegendő kalóriát biztosít, de Illésnek, ahogy Mózes is 40 nap és 40 éjjel volt az Úr jelenlétében, ő is 40 nap és 40 éjjel ennek az ételnek és italnak az erejével ment. Természet fölötti módon vezette őt Isten ebbe. az állapotba. És erre azért is szükségünk van a hétköznapok során, mert ha Szentlélekkel be vagyunk telve, akkor ismét képesek leszünk meghallani Isten hangját, tudunk szeretni, tudunk odafordulni másokhoz, és a fókusz az óemberünkről átkerül az új emberre, és végre azt kezdjük el tenni, amire Isten megbízott bennünket. A negyedik pedig, miután ez megtörtént Illésnek az életében, ő tovább indul, és elmegy az Istennel való találkozás hegyéig, és ez a legfontosabb tulajdonképpen, hogy a hitkrízisben, amikor az Úrral való közösséget kezd helyreállni, amikor ismét elkezded olvasni az igét, mert a hitkrízisben gyakori, hogy az ember mindenféle dologgal vádolja Istent, Isten nem adta meg nekem ezt, Isten elvette tőlem azt, nem ezt kaptam, nem úgy kaptam, mindenféle problémája van, akkor az első és legfontosabb, hogy amikor az Isten beszél és a Szentlélek munkája helyreáll az életedben, akkor tovább tudsz majd menni, előrébb tudsz jutni a hívő életben. És lehet, hogy ez nem egy 40 nap és 40 éjjel lesz tulajdonképpen, mint Illésnek, lehet, hogy csak 2 hétig fog tartani, lehet, hogy 1 hétig lesz, amíg fel fog szépülni. De Isten türelmes, neked is annak kell lenni, és nekem is. Valakinek hosszabb ideig tart egy felépülés, valakinek rövidebb ideig tart egy felépülés egy ilyen krízisből, egy ilyen nehéz helyzetből, de itt lehet látni, hogy Illés végkifejletében is nagyon jól működtek a dolgok. És a továbbmenetellel kapcsolatban még egy fontos dolog, hogy ami nagyon nehézséget okoz ilyenkor, hogy el kell engedni bizonyos dolgokat. Illésnek ott kellett hagyni a régmúltnak a dicsőségét, le kellett számolni azzal, hogy az északi ország részben változás fog történni. Tudta, hogy újat kell kezdeni. Lótnak is el kellett menekülnie a városból, Isten megparancsolta neki. Ezért fontos, hogy amikor a új dolog kezdődik az életedben, tudod hagyni a régit. Ne nosztalgiázzál. Kétféle hívő ember van, van egy múlt pozitív és van egy múlt negatív. Vannak a múlt pozitív hívők, akik mindig a nagy, régi, szép dicsőségről álmodoznak, és tulajdonképpen megalapozzák egy békés és boldog idézőjebb öregkornak a jövőképét, és vannak a múlt negatív személyek, akik mindig csak azt nézték, hogy mi nem volt jó az elmúlt 10-20-30 éven, mit nem kaptam Istentől, mit mulasztottam el, és ezeknek elég komoly kihívás lesz majd az időskor, meg az unokák számára is. Legyünk múlt pozitívak, és tudjunk elengedni dolgokat. Lehet, hogy megszépülnek idővel, de a rossz dolgokat tudjuk elengedni, tudjuk hátrahagyni, ne törődjünk azzal, ami a múltban volt. Jézus is azt mondja, illetve az új szövetség is, hogy aki Krisztusban van, új teremtés, a régiek elmúltak. Ami a hátam mögött van, azt elfelejtem. Erről beszél tulajdonképpen az új szövetség, hogy tudjunk tovább lépni, tudjunk tovább menni. És utána következik a találkozás a barlangnál magával Istennel. És nagyon érdekes ebben a történetben, hogy Isten nem úgy jelenik meg, ahogy Mózes várta. Vagy illetve Illés várta. Mert hogy találkozott Illés Isten tűz formájában, és azt hitte, hogy majd Isten őt úgy fogja majd helyreállítani, hogy nagy fantasztikus dolgok fognak történni, nagy óriási változások fognak beindulni. Itt volt itt szélről volt szó, földrengésről van szó, mindenféle természeti elemről, de Isten nem volt benne. És tudjátok, vannak olyan állapotok a hívő ember életében, amikor nagy természet fölötti dolgok sem tudják Isten jelenlétét közvetíteni neked. Lehet, hogy nagy dologra válsz, lehet, hogy eltelveszel, hogy most imádkoznak értem, akkor ez fog történni, vagy az fog történni, vagy mire hazamegyek 2 szobával, több lesz otthon. Nem biztos, hogy Isten így fog munkálkodni. Valakinek erre van szükség, hogy Isten radikális módon nyúljon bele az életébe, radikális módon avatkozzon be a történésekbe, erre is szükség van. De amikor ilyen hitkrízis van, amikor amúgy is lelkileg padlón vagy, amikor amúgy is darabjaira hullik az életed, akkor nem biztos, hogy ezekre a nagy látványos manifestációkra van szükséged, hanem arra a halk és szelíd hangra. Ez gyógyította meg Illést. Nem a nagy látványos természet fölötti dolgok, és a mai kereszténység egyik veszélye, hogy űzik és hajszolják ezeket a látványos dolgokat. Hagyni kell, hogy Isten megadja ezeket a látványos dolgokat. Dicsőségért az Úrnak, ha nem adja meg, akkor is dicsőségért az Úrnak. De a varázslásnak a szelleme és a varázslásnak a különböző praktikái pont itt jönnek be az egyházba, itt tévesztik meg az egyházat, amikor kitaláljuk, hogy Isten hogyan, milyen módon munkálkodjon, hogyan kell a Szentléleknek leszállni, hány percig kell nyelveken szólni, stb. Stb. De a Biblia nem ezt tanítja, hanem Isten, amikor helyre akar állítani, amikor rendezni akarja az életedet, a szívedet ismét közelebb akarja vinni magához, akkor egy halk és csendes, szelíd hang fog szólni. És azonnal tudni fogod, hogy most Isten szólt hozzám. És azért is jó, mert egy amúgy is, ahogy mondtam, egy ilyen felzúdult, felháborodott léleknek, mindig nagy kihívás, hogyha még egy nyomás jön valahonnan, még egy nagy dolog jön, de amikor Isten ezzel a halk és szelíd hanggal szól hozzád, az megváltoztat mindent. És nézzétek meg, ahogy mondtam, Isten nem vádolja Illést. Megérti a problémát, hogy nyugdíjazását kéri a mennyei hivatalnál, ő nem akar már szolgálni, és Isten úgy nagyon finoman helyre pakolja Illést, de azzal a szeretettel, azzal a mentő szeretettel. Hát azt mondja Illésnek, hogy jó, hát ha nem akarod végezni a szolgálatot, akkor van itt egy Elízeus nevű fiatalember, Ábel-Meholából, azt akkor szépen kent fel, ő majd el fogja végezni azt, amit egyébként veled szerettem volna elvégeztetni, de ha te úgy döntöttél, hogy nem veszel részt ebben a munkában, akkor keresek másik embert. És a magányosságára pedig egy olyan választ ad, amikor Illés azt mondja, hogy egyedül maradtam, minden profitárat megölték, akkor azt mondta Isten, hogy van még 7000 ember Izraelben, aki nem hajtott térdet a Baálnak. A legnagyobb kísértés az, amikor egy hívő ember azt hiszi a magányosságában, majd problémájában, hogy rajta kívül már senki nem követi az Urat. Vannak ilyen keresztények, hogy csak én lehetek az igazi követői az Úrnak, és rajtam kívül senki sincs, aki szembe szálljon a gonosszal. Olvashatjuk Obadjáhúról, vagyis Abdiásról, aki Akháb udvarában volt, hogy csak ő maga nagyon sok prófétát barlangba elrejtett, kenyérrel és vízzel etetett, hogy megmaradjon egy mag Izraelben, és hogy látni fogjuk, és az elején is mondtam, Illéssel nem voltak ott ezek az emberek. Magányos volt, egyedül maradt, és igazából ez vitte bele többek között ebbe a hitkrízisbe, ennek a hitkrízisnek az állapotába. És végezetül Illésnél azt látjuk, hogy Illés miután találkozik Istennel, rendeződik az Úrral való kapcsolata, a Hóref hegyétől egészen visszamegy egy elég több száz kilométeres távolságra Észak-Izraelbe, és megkeresi Elízeust, felkeni maga helyet, és tulajdonképpen ő maga helyett egy olyan szolgálattevőt állít be, akiről később azt olvassuk, hogy kettős kenettel rendelkezik. Ez nem csak azt jelenti, hogy kétszer annyi életés sorát tett, mint Illés, hanem a benne lévő kenet is sokkal erőteljesebb és radikálisabb változást tudott volna létrehozni Izraelbe. De ahogy mondtam, ez a fajta kultusz, és a Kettő Királyokban olvasott igevers, hogy Jézabelnek a varázslása egészen a halála napjáig tartott, amikor Illés és Elízeus munkálkodik, olyan mértékben megfertőzte, megszennyezte Izraelt, hogy tulajdonképpen a Krisztus előtti 722-es fogságot már nem tudta elkerülni az északi országrészt, és egyre mélyebbre süllyedtek bele. És az is egy nagyon érdekes tanulság ennek a történetnek, hogy amikor nagy sötétség van, nagy szellemi kilátástalanság van, akkor Isten mindig keres embereket, akiket ezekkel szemben fel akarja használni. És az utolsó idők egyik nagy kihívása az lesz, és az apostáziának, amiről korábban beszéltem, egy nagy kérdőjele, hogy mi is, akik itt vagyunk, illetve Istennek a népe, szembe tud majd szállni azokkal az erőkkel, amelyek az antikrisztusi birodalmat készítik elő. A legnagyobb szellemi konfliktus annak a határ területén lesz, amikor a egyház készül elragadtatni, de közben párhuzamosan az antikrisztus építi ki fel az ő birodalmát, és ekkor az egyházat olyan nyomás alá helyezik, ahogy az írás is mondja, hogy a maradék fog majd megtartatni, illetve nagyon sokan ennek a külső erőnek a hatására apostatává válnak, elhagyják az egyházat, démonikus tanításokra hallgatva, Pálnak tulajdonított levélnek, hamis Krisztusok feltűnése által. Tehát vigyáznunk kell. Ez nem egy paranoiás félelem, ahogy mondtam, hanem ez egy egészséges félelem, ami tisztában van a realitásokkal, tisztában látja a gyülekezetet, az egyházat fenyegető veszélyeket, és reális, krisztusi, biblikus válaszokat tud adni. Hirdeti az evangéliumot, felkészít a gyülekezet tagjait a tanítványozásra, az evangélizálásra, felkészíti a Krisztus testének építésére, munkálkodik a nagykorúságának az elérésében, megtanítja a szellemi konfrontációra, és egy egészséges, lelkületű, hívő közösséget akar létrehozni. Ez a mi feladatunk is, és ez a mi kihívásunk is, hogy amikor látjuk, hogy milyen izmusok és irányzatok vannak most, különösen Nyugat-Európában, akkor látni kell azt, hogy egyre erőteljesebben próbálják meg a gyülekezetekre rátolni azokat a világ által elfogadott erkölcsi, illetve erkölcstelen dolgokat és okkult dolgokat, amelyek jellemezték Izraelnek a ezt a fajta korát, és ahogy mondtam, többféle párhuzam is vonható a mai korunkkal kapcsolatba. És végezetül bátorítani szeretnék mindenkit arra, hogy harcoljuk meg a hitnemes harcát. Aki megharcolja a hitnemes harcát, a Biblia szerint arra mennyben korona vár. A hit nem egy statikus dolog. Nem az, hogy egyszer megkaptuk, és akkor 4 éves kortól 90-ig be fog tartani nekünk, hanem a hitért, amit egyszer a szentekre bizatott, azért tusakodni kell. Ebbe lehetnek győzelmek is, lehetnek ilyen krízisek és bukások, mint Illés esetében, de Isten azt akarja, hogy álljunk fel. Nincs olyan mélység, amiből Isten ne tudna kihozni. De először is, ahogy mondtam, a legfontosabb, kelj fel, táplálkozz neked való Istentől jövő igével, töltekezz be Szentlélekkel, számold fel a múltadban lévő, a problémát okozó helyzeteket, és vedd el Istentől a személyre szóló üzenetedet, elhívásodat, és kövessétek az Urat, kövessük az Urat, mint halálig. Amen.